kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor miniszterelnök előző éjjel telefonon egyeztetett Donald Trump amerikai elnökkel, tudta meg az Index amerikai követségi forrásokból. A telefonbeszélgetés tartalmáról nem szivárogtak ki részletek, de könnyen elképzelhető, hogy a két vezető az ukrán-orosz háborúról is beszélt, hiszen az egyeztetés röviddel azután történt, hogy heves vita alakult ki Donald Trump és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök között a hétvégén az ovális irodában, és emiatt pedig a tervezett ritka földfény megállapodást sem írták alá, írta meg a hírportál. A kormányzati tájékoztatási központ csak annyit közölt, hogy a magyar és az amerikai kormány között folyamatos a kapcsolattartás. A miniszterelnök úr beszélt az amerikai elnökkel, erősítette meg az ATV kérdésére Szijjártó Péter, a héten is lesz még magas szintű kapcsolatfelvétel. Egy amerikai-orosz megállapodás jelenti az egyetlen utat a békéhez a térségben, mondta a külgazdasági és külügyminiszter. Amerika levette a napirendről az ukrán nyersanyag megállapodást, tudatta a pénzügyminiszter a CBS TV csatornának adott interjúban. Scott Bessent szerint ehhez békére lenne szükség, de ebben Volodymyr Zelenszky ukrán elnök nem partner, akinek pedig csak annyit kellett volna tennie, hogy eljön és aláírja a megállapodást, fogalmazott, emlékeztetve ő is a pénteki kamerák előtti heves szópárbajra, amikor Zelenszky összeveszett Donald Trump elnökkel és alelnökével J.D. Vance-szel. A Sándor palotában hivatalosan is esküdtett Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank új vezetője. Az eskütétel előtt, amelynek keretében aláírta a kinevezési dokumentumokat, az egykori pénzügyminiszter fogadalmat tett az alaptörvény tiszteletben tartására, és vállalta, hogy pozícióját a magyar nemzeti érdeket képviselve fogja betölteni. A Nemzetgazdasági Minisztérium kezdeményezésére márciusban elkezdődik a lakhatási tőkeprogram, jelentette be a tárca nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára. Bókai Márton közölte, a 200 milliárd forintos keretösszeg 800 ezer milliárd összértékű ingatlanfejlesztést eredményezhet, 5 éven belül csak nem 30 ezer lakó ingatlan építéséhez járulhat hozzá. A lakhatási tőkeprogramot koordináló Nemzeti Tőkeholding elnök vezérigazgatója abban bízik, hogy a forrás a kínálati oldal fellendítésével letörheti az ingatlanpiaci drágulást. Megkezdődött a magyar kontingens váltása a NATO-koszovói békefenntartó missziójában, a csaknem 280 tagú új állomány az átadás átvétel után áprilistól szeptemberig teljesít szolgálatot, tájékoztatta a Honvédelmi Minisztérium az MT-t. A magyar kormány számára kiemelt jelentőségű a Nyugat-Balkán stabilitása, tartalmazza a közlemény. Igazgatási ülésén döntött a Gazdaságkutató Intézet igazgatósága Molnár László a cég vezérigazgatójának leváltásáról. Új célkitűzéseket és stratégiát fogalmaztak meg. A következő időszakban pedig elsődleges feladatként tűzték ki, hogy a cég digitális átállása megtörténjen, valamint a mesterséges intelligenciát beépítsék a mindennapi tevékenységükbe. Rekordot hozott az idei felsőoktatási felvételi jelentkezés, 129.730-an szeretnének tovább tanulni, ismertette a kulturális és innovációs miniszter. A diploma értéket ad, bérnövekedést jelent, a magyar egyetemek népszerűek, sikeresek és nemzetközi szinten is versenyképesek, emelte ki Hankó Balázs. A tárcavezető Gödöllőn, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemen a 2025-ös felsőoktatási felvételi eljárás eredményeit bemutató miniszteri tájékoztatón beszélt. A virág, édesség és ajándékárusokat ellenőrzi a Nemzeti Adó és Vámhivatal szombatig. A NAV is készül a Nőnapra című közleményében, az Állami Adóhatóság azt írta, egy héten át a nyugtai számladást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését, valamint a forgalmazott áruk eredetét vizsgálják. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél nem élénkül fel. A hőmérséklet a reggeli órákban -4, napközben aztán +12-13 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Fehér Róbert erdőkövesdi plébánossal, Pap Ildikó kolléganőm beszélget.
Amikor én szemináriumba kerültem, 93-ban utána édesanyám elveszítette a munkáját. Megszűnt a munkáját. Édesapám rokkant nyugdíjas lett. Tehát én tudom, mi az, amikor nehézség. Tehát amikor annak idején 93-94-ben, és akkor még az Adi 500-asról beszélünk, meg a Bartók 1000-es forintosról, hogy mit jelent itt egy 500 forint akkor. És úgy, hogy a szüleimnek, édesanyámnak nem volt állása. Tehát én tudom, mi az, amikor valakinek nincs. És amikor bizony-bizony úgy kell összekuporgatni sok mindent. Tehát én egy kicsit más oldalról nézem ezt a dolgot. És amikor tudom azt, hogy valakinek nincs, akkor az, és pláne olyan helyzetben van, ahol még gyerekek is szóba kerülnek. Hát ott az ember nem lehet érzéketlen, legalábbis úgy gondolom. Tehát az első tapasztalásom, mint ezt lehet, hogy már rádióriportban elmondtam, egy cigány család volt, ahol apuka bejött karácsony előtt, így 3 vagy 4 nappal, most voltak náluk kint a család védelemtől, és azt mondták, hogy ha nem szereznek egy ágyat, és hogy nem szereznek egy fűtőberendezést, bármilyen masinát, vagy valamit, hogy gyerekeket elviszik karácsonyra. És akkor ezt meghirdettük, és 2 nap alatt meg volt minden. És akkor kivittük, azonnal a családnak biztos, hogy nem volt karácsony, mert nem volt se fenyőfe, semmi. Nekik a legnagyobb ajándék, hogy a gyerekeik otthon volt. Na, ezek azok a pillanatok, amikor azt mondja az ember, hogy igen, jó az Isten. Mert még mindig vannak jó emberek, akik segítenek. Akiket megérint másoknak a nyomorúság és az ínséges helyzete. De ez is érdekes, mert kit érint meg? Nem a dús gazdagot legtöbbször, a sokszor azokat, akik maguk is bajban vannak. Tehát amikor van egy tartós élelmiszergyűjtés templomainkban, Nagybőjtben, meg szoktuk csinálni Advertből is, mi legalábbis meg szoktuk hirdetni. Kik hozzák? A kismamikák. A kismamikák, akik nem tudom, hogy milyen művész vagy művész tehetséggel rendelkeznek, mert azt a kis nyugdíjat, amik van, úgy be tudják osztani, hogy még erre is jut. Hogy még egy kiló cukrot vagy egy kiló lisztet tud nélkülözni. Mások meg elmennek és nevetnek.
Úgy gondolod, hogy aki jobban megtehetné, gazdagabb, jobb egzisztenciával rendelkezik, kevésbé nyitott szívű?
Igen. Sokszor találkozom. Rideg. Együtt vagyunk ebben a világban, ha már pedig együtt vagyunk, akkor valahogy úgy kéne együtt lennünk, hogy valaki mindenkinek jó legyen. Olyan nem lesz, hogy egyenlő, mert sose volt, mert sose lesz. Már nem lesz. De hogyha tudunk valahol segíteni, akkor miért ne segítsünk. Ha úgy oda tudunk állni, és ebben egy kicsit az a szomorú, tudod sokszor, hogy vannak pap kollégák is, akik, hát hogy is mondjam szépen, hogy ne bántsak meg senkit. Úgy gúnyosan megmosolyogják a Karitaszt. De ki kell jönni, meg kell tapasztalni. Meg kell tapasztalni annak az idős öreg asszonynak a háláját, akinek elmentünk és összehasogattuk a fáját, és akkor hát azt mondja, hogy nem van, és akkor valaki elszólt a miénk közül magát, azt mondja, hogy atya, maga pap, mondom, igen. Hát én szeretek úgy civilbe menni, hogy mondjam, papi civilbe, hogy ezt meglátják, akkor egyből jaj, elkezdenek az emberek viselkedni. De nagyon ám, hogy ne viselkedjenek, hanem önmagukat adják. Ebből volt egy kis sztori, ugye Árvai Feri az Erős Visében is mesélte, hogy egyik önkéntesi volt, már sajnos ő is meghalt, hogy jaj, már a fiatal papa milyen kis jöhetne nyugodtan dolgozni, és mondta neki valaki, te Sanyi, kivel dolgoztál? Hát az fiatal ember. Azt tudod, ki az a fiatal ember? Ki? Hát az a plébánosodok.
Na erre gondoltam én, amit mondtam, hogy az egy dolog, hogy a templomban meghirdeted, hogy lesz gyűjtés, akár adventi, akár nagybőjti élelmiszergyűjtés, vagy elmondod, hogy van rászoruló család, és akkor ki tud mondjuk ruhát felajánlani. De az egy teljesen más dolog, amikor beállsz, és mondjuk fát vágsz, és elmész időseknek segíteni. Te magad, és nem összeszeded az embereket, hogy na oda kell menni, utcaház számít van, A két
hát kezed adott. Tehát adott általában azért, hogyha megyünk, akkor soha nem egyenlő megyek később. Tehát mindig a csapattal.
De mész?
Elmegyek velük, igen. Vagy velük, vagy külön. Nézem azt, hogy most valahol hogy lehet segíteni. Tehát nekem ez hozzátartozik az életemhez olyan szempontból, hogy jó benne tevékenykedni. Vagy például volt a Ukrajna háború elindult. És az én drága jó híveim, itt azért büszke is voltam rájuk nagyon, mert az egyik cégtől felajánlottak tisztító, illetve hát higiéniai eszközöket 10 millió forint értékben. Tehát ezt mi vittük be. Érsekül is kérdezte, hogy ez hogy? Érsekül. Feltettük a Facebookra, meghirdettük, hogy erre van szükség. De két teherautóval jöttek és vitték el az érsekség autójával az összegyűlt adományokat. A többit. És hozták az emberek. És az volt a motto, mert ha rajtuk segítettek, akkor ebben a helyzetben most nekünk kell segíteni, mert ott nagyobb a baj.
Ezt akartam mondani, hogy azokról az emberekről van szó, akik saját maguk is elszorulók.
Pontosan,
és beálltak a sorba, és azt mondták, hogy ők most mennek a határa,
most mennek.
A segélypontokra.
Hát amikor például indult a migráns probléma, és ugye lett voltak Feri atyáik, hát innen is voltak önkéntesek. És ottól töltöttek le egy hetet a határon, hogy segítették a migránsokat, amiben tudták. Tehát van összefogás, csak talán gondolom arra kéne egy kicsit jobban rá odafigyelni, hogy bizony-bizony mostanában már emberi lehetőségek. És segélyezés kormányát megnézzük, akkor hogy hány és milyen összetétele a segélyezeteknek, akkor azt kell mondanom, hogy most már nincs különbség, hogy cigány származású vagy magyar származású. Már szinte mondhatom, hogy egyforma arányban voltak. És ugye ezt északhevesről beszélünk.
Igen.
Ez a rész, ez fokozottan hátrányos helyzetű minden téren. Tehát nincs ipar. Azért, amikor egy településen, és én most csak a múlt néztem, összevetettem a népszámlálási adatokat az előzővel, és csak Pétervására 2005-től lement 2002-re. Isten mennyezője, lement 1800 főről 1240 valahány főre. Akkor az jelent valami, mert ennyi embert nem temettem el, bocsánat, hanem nagyon sokan elköltöztek.
Igen.
Elhagyták a területet. Itt elmentek, mert nem tud elhelyezkedni, dolgozni. Nekem a közvetlen szomszédom Erdőkövesden, 3,5 kilométer gyalogon minden reggel, amikor reggel 6-ra megy Egerbe dolgozni, mert nincsen busz. Mert nincsen busz. És hány és hány ember van. Meg tudomásul kéne venni azt is, sajnos még egy házon belül is, hogy a vidék az most felérte a tartalékait. Nincs tovább. Most így, hogy mondjam, hogy érzékeltesse meg lehessen érteni. Hiába mondom azt, hogy nekem az egyház községnek van 1 millió forint bankszámlán. Ha a bankszámláról elhasználom a pénzt, mert el kell használnom, mert fizetnem kell a számlákat, de nem tudom utána tölteni, mert nincs miből. Tehát a híveknek hiába nem tudnak adakozni, mert örülnek, hogy élnek, meg vannak. Persze adományok, hát most azok megint annyira minimális, annyira kicsi némek helyen, hogy fél liter üzemanyag is jön ki, hogyha nem el kell számolni. A vidéknek támogatásra van szüksége. Mert egyszerűen nincs. Már nincs. Tehát azok az emberek, akik vallásosak, adakozóak voltak, azokat sajnos eltemettük. Most szembesülünk azzal, hogy egy értékvesztett, identitását vesztett emberekkel vagyunk körbevéve. Hát amikor Istenmezője, Szederkei pusztán a Rózsafűző társulat vezetőjét, a családja eltemetteti társadalmi temetéssel, mert a nagymama vallásos volt, de hiába vannak megkeresztelve a gyerekei, hát ha nem érik a hitüket, akkor nekik ez kész. Ezzel a hozzáállással, meg ezzel a fajta gondolkodással, amikor a vallásos híveinek a gyermekei, unokái nem viszik tovább a hitnek a valóságát. És ez ugye megjátszik, ahogy szoktuk ugye ezt mondani mindig, hogyha eltemetünk egy idős asszonyt, vagy férfit, vagy szülőt, akkor onnantól kezdve ő már nem fizet egyházadó, meg a gyerekeinek sincs befizetve az egyházadó, mert a mama még gondoskodott róla, hogy az még rendben legyen. Hogy az tovább nem maradjanak el. És onnantól kezdve vége. Tehát én nem vagyok szőrőszívű, mert nem szoktam szőrőszívű lenni, mert tudom, még nem olyan családdal találkoztam, hogy még ezt se tudja. Még az egy év egyházi adó kifizetése is problémát jelent neki. Na de ebből is soha nem csináltam gondot. Hát ha arról volt szó, akkor fogtam, kimentem például halott esetébe, levelemre a kalikistóra, és akkor csendesen eltemettem. Meg eltemettem.
Nagyon fontos az anyagi oldala is, de én most nem csak erről beszélnék, hanem igazából arról, ahogy te is megemlíted, hogy a fiatalabb generációnak már nincs meg ez a kapaszkodója, nincs meg ez a fajta hagyomány.
De miért nincs meg? Azért az embernek ez nagyon érdekes. Annak idején, én még úgy a kommunizmusban nőttem föl, 1974-ben születtem. Tehát érdekes, gyerekfejjel megéltem azt, hogy a templomok tele voltak gyerekkoromban. Most, amikor szabadon gyakorolhatja mindenki a hitét, a vallását. Bocsánat, hogy a kiskutya előtt akar leborulni, azt is megcsinálhatja. Most nem kell a Jóisten. Nem kell a Jóisten. A Jóisten csak akkor kell, amikor bajban vagyok. De akkor is csak addig, amíg bajom el nem múlik, már mihelyt vége van a problémámnak, megoldódott a probléma, utána megint elfelejtik a Jóisten.
Elfelejtünk hálát adni, csak kérni tudunk. Van erre megoldás, szerinted?
Lehet, de ezt csak akkor újra kéne az egészet tervezni, nem a gyerekeket kéne itt oktatni, felnőtteket. Elkerülnek ezek a fiatalok a katolikus iskolába, de onnantól kezdve számukra, mintha nem is léteznének. Nem keresi a kapcsolatot a helyi közösséggel, hanem azt, hogy kihúzza és kipipálja azzal, hogy ő volt az osztályviselő. Tehát ez egy óriási nagy probléma lesz, és én azt látom, hogy ez vissza fog rám kötni. Nagyon vissza fog rám kötni, mert most kvázi majdnem azt ott tartunk, hogy szinte kineveljük a saját maguk ellenségeit. Mert adunk nekik egy tudás alapot a hitről, mert egy tudása van, csak éppen hite nincs. Mert a hitét nem gyakorolja. Az eukarisztia ünneplése az a csúcs és a forrás, ugye, ahogy tanítja a második vasikazánat. Tehát abból van minden. De hogyha nem éljük meg ezt a misztériumot, hanem csak bocsánat, így teszünk egy pipát oda, hogy ki van pipálva, már én letudtam az osztálymisével, és akkor a szülő is elbújik emögé, akkor az úgy nagyon nehéz lesz. Nagyon nehéz lesz. Tudom, hogy vannak nagyon jó kezdeményezések, itt ott, ott. Ha nem lesz egy közösségnek a tagja, tehát csak tengleng, akkor igazából sehova nem fog tartozni. Márpedig minden templomnak nem az az ékessége, hogy van kifestve, meg milyen festvények, meg mik vannak benne. Minden templomnak a legnagyobb ékesség az imádkozó ember. Arciplebáns, ugye története, az öreg parasztember, aki letette minden reggel a kapáját a templomba, és bement, utána 10 perc után kijött, és Viennai Szent János megkérdezte, hogy bátyám, maga mit csinál? És az öreg parasztember, én nézem őt, ő néz engem. Tehát valahol az, hogy a templom az övé. Mi próbálom, például nekünk itt a templomban külön talált a Caritas csoport vezetője, a kétben a harangozók is, hogy legyen egy sarok a gyerekeknek. Tehát van egy kis játszó sarok, kis asztal, kis szék, kártya, kifestő, gyerekeknek matchbox. És érdekes oldal, azok a gyerekek, akiket oda elvittek, hogy nem visszajönnek a templom. Mert neki még az egy óra, persze, hogy hosszú. Nem hosszú. De tudja magát egy kicsit elfoglalni. Meg azért ez rajtunk is volt, hogy mi hogyan állunk a gyerekekhez. Tehát amikor szúrós tekintet néz a gyerekre, hogy már megmocad, hát csak azt felejti el az illető kollega is, hogy ő is volt olyan aprócska, és nem lehetett oda ragasztani, még hogyha pillanatragasztóval próbálták volna, akkor sem, mert a gyereknek mozgásigénye van. A gyerek az gyerek.
Persze,
azt nem várhatom át, hogy úgy üljön ott, mint egy felnőtt ember. Meg hogyha van egy hely, vagy csak egy kis sarok kell, nem tökéletes sarok, egy kis sarok a táplomba, ahol le tudsz tenni pár játékot, egy kifestőt, vagy bármit. Oda viszed a gyereket, már elfoglalja magát. Válaszol például a szülők gondolták meg, az látták Pétervásárán, az óvodás gyerekeknek a szülei, összedobtak egy kis pénzt, megcsinálták ezt a kis sarkot pár ezer forintból, tehát nem nagy összegről van szó. De hát, ha nem teszünk semmit sem azért, hogy gyerekes családokat behozzuk a táplomba, akkor ne várjunk őt. És mondom, még ezt én azt figyeltem meg, azok a gyerekek maradnak meg az Isten házába, akikkel a szüleik együtt vannak itt. Azok ott vannak. Középiskolásként, meg utána is. De akikkel nem jönnek a szüleik, hanem csak megáll apuka vagy anyuka, és most őszintén, mit tud az alatt az egy óra alatt csinálni? Mit csinál otthon? Hazamegy? Na, nézem az órát, hogy mikor kell a gyerekért menni, mert mikor lesz végig a misé. Tehát túl érdemben valamit csinálni? Nem. Ehelyett a gyerekkel, ha bejön az Isten házába, akkor lehet, hogy felelőíteni ő is azt, amit annak idején hitabból tanult, meg lehetne, hogy lehet, hogy Jóisten újra megérinteni a szívét. Tehát Istenén nincsen lehetetlen. De Jóisten akkor is be tud lépni egy embernek az életébe, amikor mi nem is gondoljuk. Ez lehet egy zarándoklat, amikor olyan emberre rábízod a keresztet, hogy vize a csoport előtt, aki mit tudom, lehet, hogy nem járt a templomnak, otthon 5 évese, de kapott egy lehetőséget, és ezt úgy illő meg elményként, hogy utána néznek rá, hogy kerülsz ide, majdnem, hogy az a körmeneti kereszt, hogy rám bíztátok a búcsajáráson, úgy megérintette a szépen, hogy én most úgy gondolom, most én nekem jó itt a Jóisten közelében. Tehát sokszor annyira apróságokon múlik ez, hogy észre sem veszik, és például a Karitászban ez egy nagyon-nagyon-nagyon ajándék, a nagy lehetőség, hogy a szeretet tetteivel, amikor valaki találkozik, úgy, hogy neki más lehetősége nincs. És megtapasztalja ezt. És nem egy ember gondolkodott már rajta, hogy hát mégis hogy és ment. És újra elindul. Több év után, de újra elindul.
Szavakat tettekre kell váltani, és igen. Akkor működik. Robi atya, figyelnem kell a műsoridőre. 3 rövid kérdésre, 3 rövid válaszra van időnk. Az egyik az, hogy 2022-től kiegészült a feladatköröd, már nem csak 7 településen kell plébánosi feladatokat ellátni, vagy 21 településen karitász feladatokat, hanem a parádi esperesi kerület esperese is vagy.
Hát kollégákkal kell együtt dolgoznom, és ilyen szempontból szerencsés vagyok, mert jó kollégáim vannak, tehát jól együtt lehetünk dolgozni, össze tudjuk hangolni a dolgaikat. Azt jelenti, hogy hát mennem kell hozzájuk néha megnézni, hogy vezetik ki az anyakönyvet, meg ezt azt csinálják, és akkor láttavoznak a lelked, én úgy itt jártam. De hát ez, hála Istennek, nincsenek rendesek köztünk, úgyhogy mindenkinek sikerült még eddig mindent megcsinálni.
Meg jó az, hogyha van egy papi közösség. Akkor
az is, persze, az fontos.
Jobban megismerve egymást lehet egymásra számítani.
Hát hogy igen, van. Meg azért nekünk annak idején ugye voltak Fatima Szász, utána jött az eukarisztikus kongresszus, és arra is készültünk. Mi kerületünkben volt előkészület, tehát én ezt több egyházközségben szerveztük ezt, hogy mégis működjön. Kis kerület vagyunk, már kicsik vagyunk. Tehát én a múltkor összeszámoltam, hogy most mi 4-en vagyunk ott, ahol annak idején 20-an voltak papok. Úgyhogy azért az kicsit más felállás. És hát azért ennek vannak nehézségei ilyen szempontból, mert az, ami legfontosabb lenne, hogy személyes kapcsolatokat építs az emberekkel, az nem történik benne.
Hát igen, mert egyre több plébániát kell látni, és akkor nincs lehetőség.
Szokták is mondani, hogy atyának a hátát látjuk, meg a kocsinak a farát, mert az van, hogy mint a villám. Nekem menni kell sokszor időre. Ezért szeretem a hálószertapot, nagy csütörtök, nagy péntek és a nagy szombat, akkor csak itt van Péter vásárlál. Ide jön mindenki. Csak olyan nyugalomba telik el, nem kell idegeskedni, nem kell azt csinálni. Együtt imádkozunk, tart, ameddig tart.
Említetted Fatima Szászat is, meg a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra való felkészülést is, hogy azt ott helyben is csináltátok. Fontos, hogy ezeket az egyház által kitűzött, akár mondhatnám szent évnek is, de ez most nyilván nem erről szólt, hogy ezeket így próbálod beépíteni
fontos,
az egyház
Azért fontos, és ebben például ugye az Árvai Ferinek volt ez a nagyon jó ötlete, azért volt, mert megmozgattuk egy kicsit az embereket. Tehát itt laknak egymás melletti településen, és akkor volt olyan, hogy akik egy munkahelyen dolgoztak, mióta elmentek nyugdíjba, 10-valahány éve, nem látták egymást. És pedig a szomszédos településről beszélünk, nem valóval a világ végén, itt egymás mellett. És akkor volt egy ilyen alkalom, te is itt vagy, te is itt vagy, te. És akkor egyből összejött, hogy tényleg, hát a 4 plébániához tartozó hívek, busztal ezzel, azzal, kiszemautóval, kisebb zarándoklat volt tulajdonképpen ez. Mind a 2 alkalom. Fatima is, meg az eukarisztikus kongresszus, és megmozgatta a híveket. És a közösségi alkalmak, ezt magam is tapasztalom, hogy nagyon fontosak, mert például mint a 7 egyház községen belül is volt szentségimádás. Ugye a pandémia miatt az leállt. Ugye ezt most megint újra kell indítani. És akkor akár egy kápolnát, akár egy megtöltöttek a hívek. Tehát volt egy közösségi élmény. Ma emberének is szüksége van a közösségi élménye. Mert a közösségben megélt hit, ez lendíti tovább. Ugye mindig hallom ezt az idősektől, mert szentkultnál, persze. Hát mert közösségi élményt élnek. Hogy az a több százezer ember vagy több tízezer ember együtt imádkozik, együtt énekel, és azt, bocsánat, az ember az úgy van, hogy a Szent Ágoston, hogy magadnak teremtettél minket, Uram, és jutalan szívünk, meg nem nyugszik te benned, hát mindig nyugalmat nem talál, és hol találod a nyugalmat, a lelki békét? A jó Istennél. Ehhez kell az közösség élni.
Robi atya 400 századdal ezelőtt, 25 évvel ezelőtt szentelt Seregi István érsek atya az Egri Főegyházmegye szolgálatára, akkor választottál egy papi elmondatot,
igen,
ami végigkísérte az elmúlt 25 évet. Mi, igen, volt ez a jelmondat, ez, és mit jelent számodra?
A második korintusi levélből van, a 12. fejezet 9. áverse, elég neked az én kegyelmem, mert az elő a gyöngeségben nyilvánul meg a maga teljességében. Hát ebben nekem benne van a papi életem. Mert ugye sok mindennel találkoztam, de jó Isten kegyelme még mindig megsegített, és mindig átsegített minden nehézséget. Lehet ez betegség, akármilyen probléma volt, amelyek a jó Isten mindig belépett. És még mindig pozitívan jöttünk ki belőle. Még akkor is, hogyha esetleg előtte, az ember úgy gondolta, hogy akkor most itt vége van mindennek. De nem. Jó Isten, az nem hagyom akkor, soha.
Legyen ez így továbbra is az életedben és a szolgálatodban. Köszönöm szépen, Robi.
Nagyon szívesen.
Egyszerű szavakkal szólhatod csak rólad, mert nincsen benned semmi változás. Egyszerű szavaim kedvesen átölelnek, így most jó. Egyszerű szó rád találni, veled élni, miért oly nehéz? Hol van a jó, mikor szépen csengő szavak között a semmibe vész? Egyszerű szavak, maradjatok velem, járjátok át, formáljátok át az életem. Egyedül a jót kívánom, mert egyedül s egyszerűen szeretni vágyom, mert egyedül a jót kívánom, mert egyedül s egyszerűen szeretni vágyom. Egyszerű szavak, maradjatok velem, járjátok át, formáljátok át az életem, mert egyedül a jót kívánom, mert egyedül s egyszerűen szeretni vágyom. Szeretni
Kedves hallgatóink, Fehér Róbert erdőkövesdi plébánossal Papi Ildikó beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Sir Hugh Walpole az Embernek vagy van szíve, vagy nincs című írásának második részét Szacsvai László olvassa fel.
Időközben a francia buldog gyakran tiszteletét tette, de csak is olyankor, ha Isabel nem volt otthon. William megkedvelni éppen nem tudta, de kezdte érdekelni az egyénisége. Borzasztóan vágyott a szeretetre, mert nyilván nem szerette senki. A közelben folyt egy építkezés. William, amikor borotválkozás után kinézett az ablakon, többször is látta reggel, amint a kutya megpróbál megkörnyékezni sajátos vonagló mozgásával egy-két kőművest. Mindegyik elzavarta. Pedig jóra való kedves emberek voltak, miként a legtöbb amerikai munkás ember, de a kutyáról ugyanazt gondolták, amit William. Ilyen rondaságnak nem kellett volna megszületnie. El is nevezte Randának. Takarodj, Randa, te rossz kutya! Próbálta elzavarni. Ám az Ebb szemmel láthatóan magánkívül volt a boldogságtól, hogy egyáltalán megszólította valaki. Egyszer, amikor William tűnődve üldögélt, azon merengve, miért olyan magányos? Mi baj van a házasságával? Mi hiányzik Isabelnek? Randa egészen közel ment hozzá, és akkor William szórakozottan megsimogatta az állat hátát, és megvakarta a fületövét. Elöntötte a szeretet hulláma, amitől komolyan megijedt. Amint rádöbbent, hogy mit is művelt, riadt mormogással húzódott el az Ebbtől. Az nem követte őt, csak nézett rá, kinyújtózva. Na persze, kellemetlen az ilyen érzelgős jelenet ebben a mai józan világban. Menekülünk az érzelmek elől, és miért is ne tennénk? Pedig William szentimentális ember volt. Lám most valaki szereti, és még ha viszolygott is a kutyától, most már nem érezte magát olyan magányosnak, mint előbb. Olykor persze előfordult, hogy Roosevelt összetalálkozott Randával. Randa bejött a kertbe, és ha meglátta Rooseveltet, mindig abban reménykedett, hogy játszhat egy kicsit vele. Ám Roosevelt zsengekora ellenére csak is a saját társadalmi osztályába tartozó kutyákkal állt szóba, még csak nem is vicsorgott Randára. Nem csinált semmi közönségeset. Hagyta, hogy Randa megszimatolja, körbejárja, ugráljon mellette, aztán gőgösen besétált a házba. Aztán eljött a nap, hogy Isabel tudomást szerzett Randa létezéséről. William, nézd azt a rettenetes kutyát! Mit keres itt? Kus! Kus! Takarodj innen, te rémes dög! Azzal Randa eltakarodott. Williamet magát is meglepte, amikor védelmébe vette az állatot. Nem is olyan borzasztó, mondta. Nem valami szép, de barátságos, engedelmes, mondhatnám illemtudó. Mit hallok? Fakadt ki Isabel. Természetesen pont a legvisszataszítóbb állatot kell dicsérned, amelyet életemben láttam. Komolyan nem tudom, William, mi ütött beléd. A férje szeliden rámosolygott, és így felelt. Nem tudom, mi sem. Ezután, mintha csak Randa sugallatára tenné, komolyan megpróbálta rávenni Isabelt, hogy szeresse őt megint. Türelmes volt, figyelmes, nagylelkű. Kevesen tudták, hogy William Trash elbűvölős, sőt szellemes is tud lenni, ha olyan paszban van. Csak az volt a baj, hogy mindezt öntudatlanul produkálta, és amikor erőltette, már nem ment. És minél inkább erőltette, annál jobban idegesítette Isabelt. A szakadék közöttük egyre mélyült, és Isabel megvallotta közeli barátnőinek, nem tudja, meddig bírja még ezt elviselni. Aztán mivel minden mindig a maga útján halad előre, bekövetkezett az összeütközés. William és Isabel között korábban is ellentét forrása volt, hogy a férfi szeretett olvasni, a nő meg nem. William szerette a hosszú, lehetőleg a család életről szóló regényeket, az olyanokat, amelyeket jó sokáig lehet olvasni, amelyekben szinte lakni lehet. Isabelnek az ilyesmihez nem volt türelme. Átfutotta a napilap társasági rovatát, havonta belekukkantott egy filmes vagy divatlapba. Ugyanakkor azt hangoztatta, hogy lényegében imád olvasni, csak éppen sosincs rá ideje. William eleinte szomorkodott emiatt, mert ifjúkorában úgy képzelte, majd békésen üldögélnek kisfeleségével a kandalló mellett, és ő majd felolvas a kisfeleségének, aki gyerekholmit kötöget, de közben issza a könyv minden szavát, és elmereng a hallottakon. A mondott napon William egy olyan angol családregénybe merült belé, amelyben annyi a szereplő, hogy a könyv végén direkt családfát kellett közölni a könnyebb eligazodás végett. Ezt a családfát William gyakran megtekintette, és ilyenkor az a kellemes érzése támadt, mintha kedves kuzinok serege venné körül. Meghitt hangulatban, kényelemben olvasott. A verandára nyíló ajtó kitárva, a délutáni nap csak úgy ontotta befelé a sugarait. Ekkor William hirtelen megérezte, hogy valami rendkívüli dolog történt. Nem hallott semmit, nem észlelt semmi mozgást, de mikor föltekintett a könyvéből, rettenetes látvány tárult a szeme elé. Randa közeledett feléje, és egyik szeme csak vörös golyónak tűnt, csak nem kitépték üregéből. A kutya egy pisszenést se hallatott. Egyszerűen csak jött William felé, ritkán és nehézkesen emelgetve a lábát, mint aki nem érti, mi történt vele. Amikor közelért Williamhez, lekuporodott, és még mindig némán a szemébe nézett. William émelyegni kezdett, nem bírta a vért. Érzékeny lelke nehezen viselte a szenvedés látványát. Ez rettenetes. Aztán felülkerekedett benne a szánalom. Soha életében nem sajnált meg így egy állatot. A kutya bizalomteli türelmes viselkedésével egyszer s mindenkorra belopta magát a szívébe. Amikor látta, milyen szótlanul viseli el az állat a fájdalmát, arra gondolt, neki is ilyennek kellene lennie. Igen, ha vele történne valami szörnyűség, így kellene elviselnie, amire ő persze jól tudta, nem lenne képes. Szó nélkül fölkelt a székéről, és már épp a karjába kapta volna a kutyát, hogy a legközelebbi kórházba vigye, amikor egyidejűleg belépett Isabel és Roosevelt. Isabel csupa mosoly volt és boldogság. Gyerekes nyafogással üdvözölte a kokkerkölyköt. Jaj, te kedves, icike-picike kedves kém, hát nem angyal, hogy ide jön anyucihoz. Ekkor Isabel észrevette a másik kutyát. Randa feléje fordította fejét. Isabel felsikoltott és arcát kezébe temette. Jaj, William, ez rettenetes, ez szörnyű. Azonnal meg kell ölni. William karjába vette a nehéz, vérző kutyát, egy szó nélkül elhaladt Isabel mellett, és távozott. Bement a garázsba, egy öreg szőnyegre fektette a kutyát, kiállt az autójával, belerakta az ebet, és a kutya kórházba hajtott. Ott egy igen kedves dundi emberrel megtárgyalta, el kell-e altatni Randát, vagy sem. Amikor a kisember fölemelte Randát, hogy megvizsgálja, az állat nagyon lassan megfordította a fejét, és épp szemével Williamre nézett, mintha azt mondaná, ha úgy gondolod, hogy ez a helyes, eltűröm. William bólintott. Innen kezdve értették egymást. Másút nem sérült meg, mondta a doktor. Persze egy másik kutya tette. Előfordul az ilyesmi. Ha valahova belemarnak, de ezen engedik el. Szegény kis öreg. Az orvos megsimogatta Randát. De hát egyébként sem az a kimondott szépség, nem igaz? Nem is tudom, mondta William. Jelleme, az minden esetre van. A magáé? Érdeklődött az orvos. Nem, azt hiszem nincs gazdája. Néha megjelenik a kertünkben, és kezd érdekelni. A helyzet a következő, mondta a doktor. Úgy néz ki, nem lesz semmi baja. Úgy összevarrom, hogy alig fog látszani. De nagyon szép persze nem lesz. Nem baj, mondta William, aki tudta, hogy ő maga sem lesz nagyon szép soha. Isabelt valamiért nagyon megrázta az eset. Leült Williammel szemben, és alaposan kioktatta, aminek az volt a veleje, hogy ez már több a soknál. Ez a viselkedés kifejezetten férfiatlan. Férfiatlan? Méltatlankodott William. Menj már, tudod, hogy értem. Kezdesz rettentően szentimentális lenni. Mindig is megvolt benned a hajlam rá, de az utóbbi időben elhatalmasodott rajtad. Minden barátnőm észrevette. Nem tudni miért, de alig ha van idegesítőbb dolog annál, mint amikor valaki megtudja, hogy az ismerősei újabban kritizálgatják a háta mögött. William házas életük során most először elveszítette az önuralmát. Valóságos dűrohamot kapott. Kijelentette, nem számít, szentimentális lette vagy sem, és különben is az érzelem jó dolog. Ezzel szemben igen nagy baj, hogy Isabel önző, rideg és elutasító. Ő nem tudja, milyen rettenetesen viselkedik újabban, Isabel persze hasonló hangnemben válaszolt, s mindketten alaposan kijöttek a sodrukból. És mindeközben Roosevelt ártatlan képpel ült Isabel ölében, s játékosan harabdálta a gazdi ruháját és kecses ujjait, és egész idő alatt gunyorosan és megbetően tekintett Williamre. Tudod mit? Kérdezte utolsó támadásra lendülve a férfi. Utálom ezt a kutyát. Egy kis kutyának kedvesnek, aranyosnak és szeretettelinek kellene lennie. Ez meg? Hát nézd csak rá! Rideg, mint a vas, és iszonyúan sznob. Isabel erre sírva fakadt, a szobájába ment és magára zárta az ajtót. Napokig szóba sem álltak egymással, aztán William elment a kutyáért a kórházba. Türelmes állat, mondhatom, jegyezte meg a doktor. Sose panaszkodott, és úgy látom, nagyon kedveli magát. William maga is meglepődött, mennyire örül a jó híreknek. Eljött a nap, amikor randa kikapart szemének a helyén semmi sem maradt, a heget a doktor szépen bevarta, és a kutya képe olyan lett, mint egy részeg veteráné. Mi legyen vele? William felfogta, hogy válaszút előtt áll, és úgy döntött, hogy ha Isabelnek meg lehet a maga Rooseveltje, neki is a maga randája. Hazament, és el is mondta ezt a nejének reggelinél. Isabel nem méltatta válaszra. William elment dolgozni. Amikor délután hazaért, a házban szokatlan csönd fogadta. Napközben sokat gondolkodott a dolgon, és arra jutott, hogy valahogyan véget kell vetni ennek az áldatlan állapotnak Isabellel. Hiszen szereti még, vagy ha már nem szereti is, mégiscsak házasok. És nélküle William elveszettnek és szerencsétlennek érezné magát. Vagy mégsem? A kételkedésbe egész lelke beleborzongott. De azért azzal érkezett haza, hogy mindent rendbe fog hozni, bár fogalma sem volt róla, hogyan. Csupán randa üdvözölte, aki begörgött a kertből sajátos matróz lépteivel, s lelkesen vicsorgott rá. Isabel és Roosevelt sehol. William íróasztalán feküdt ama cédulka, melyről ebben a helyzetben egyetlen profi dráma vagy regényíró sem feledkezhet meg. Tartalma? Isabel hazament a mamájához, Santa Barbarába, és ott is marad. Szeretne elválni. Már jó ideje tehetetlenül nézte, hogy romlik egyre a helyzet, Rooseveltet persze magával vitte. William elolvasta a búcsúlevelet, és rettenetesen röstelte magát. Kétségbe volt esve. Első gondolata az volt, hogy azonnal indul Santa Barbarába. És indult is volna, ha nincs ott Randa, de őt nem volt szíve otthagyni. A kutya még nem szokott meg a házban, és a személyzet nem bánt vele valami kedvesen. Egy-két nap múlva már el lehet indulni Santa Barbarába, de aztán napra nap múlt, és William maradt. Szörnyű dologra kellett rádöbbennie, arra, hogy sokkal jobban érzi magát a házban Isabel nélkül. Imádta a szabadságát. Most, hogy azt gondolt és csinált, ami csak jól esett, kezdett rájönni, mi hiányzott éveken át. Felfedező utakra indult a környéken Randával. Beszélt hozzá, és úgy tűnt, mintha az állat felelgetne. És ami a legkülönösebb, William most nem érezte magát olyan magányosnak, mint amikor még együtt élt Isabellel. Mintha éveken át le lett volna lakatolva a lelke. Valaki és valami egész idő alatt megbékiózta a gondolatait. Amikor levél jött Isabeltől, William mindent megértett. Isabella a levélben azt írta, hogy kész hazatérni. Santa Barbara már nem a régi, az anyja nem viselkedik igazán megértően vele, és képzelje, William igen hiányzik neki. Miközben William a válaszlevelet fogalmazta, minden megvilágosodott előtte. Íme a levél. Drága Isabel, nem akarom, hogy visszatérj. Tudom, ez nagyon nem kedves tőlem, sőt kegyetlenül hangzik, de hidd el, sokat gondolkodtam én ezen az utóbbi hetekben, és tudom, hogy muszáj őszintének lennem. Nagyon régóta töröm rajta a fejemet, mi romlott el közöttünk, hiszen annyira csodállak. Te sokkal kifinomultabb vagy nálam. Oly régóta voltál jó hozzám, hogy érthetetlennek tűnik, ha azt mondom, hogy hiányzik belőled valami. Pedig hiányzik. Nincs szíved. Tudom, ez most úgy hangzik, mintha regényben olvasnád, de szó szerint így értem. Nem hiszem, hogy ettől te rosszabb lennél, csak éppen rájöttem, hogy egyetlen fontos különbség van az emberek között. Az embernek vagy van szíve, vagy nincs. Úgy értem, vagy a szíved diktálja a cselekedeteidet, vagy nem. Ez az egyetlen áthidalhatatlan különbség az emberek között. Emellett nem számít, fasiszta vagy-e, vagy kommunista, amerikai vagy francia, iszákos vagy józan életű, buta vagy okos. Mindezeket a különbségeket könnyen át lehet hidalni. Még azt sem mondom, hogy azok, akiknek van szívük, jobbak lennének azoknál, akiknek nincs. Talán épp ellenkezőleg. Azok, akiknek van szívük, csak nem mindig érzelgősek. Túl érzelmesek nem viszik előbbre a világot, sőt, akadályt képeznek a gondolkodók útjában. Amilyen ma a világ, nagyobb szükség van a szívtelenekre. A különbség mindazonáltal tagadhatatlan. Én nem tehetek róla, hogy olyan érzelmesen fogok föl mindent, te sem tehetsz az ellenkezőjéről. De nem élhetünk többé együtt. Ezzel a különbséggel sohasem tudnánk mit kezdeni. Üdvözöl, William. Utóirat. Amit írtam egyben Rooseveltre és Randára is érvényes. Amikor William postára adta a levelet, és Randával az oldalán hazafelé sétált a napsütésben, amelynek már nem volt melege, arra gondolt, hogy ilyen ostoba levelet ember még nem írt. Mindazonáltal boldog volt, hogy ezt a fontos felfedezést tette. Gondolatban sorra vette ismerőseit, férfiakat és nőket egyaránt, és kristálytisztán betudta őket sorolni valamelyik csoportba. Egytől egyig. Aztán sorra vette a híres embereket. Einsteinnek van szíve. Még Hitlernek is. Mussolininek viszont valószínűleg nincs. Hát Simon Callahannek, a bankigazgatónak, dehogy van. Randa, aki most eléggé rosszul látott, észrevett egy sárga falevelet, az ősz egyik első jelét, amint szállingózott lefelé. Bolondosan utána ugrott, üldözte egy kicsit, aztán hátra nézett Williamre. Gazdája bátorítóan nézett rá, aztán ment tovább hazafelé. Randa a nyomában.
Sir Hugh Walpole, Az embernek vagy van szíve, vagy nincs című írásának második részét hallották Szacsvai László színművész előadásában. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 9.